súlyszállásról, a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vízkereszték több mint 500 000 hívő lépte át a Szent Péter Bazilika Szent Kapuját, közölte kedden a Szentszéki Sajtóközpont. Alig 2 héttel a 2025-ös Szent Év december 24-i ünnepélyes megnyitása után már a világ minden tájáról érkezett 545.532 zarándok lépte át a Vatikáni Bazilika Szent Kapuját. Nagyon jelentős kezdet, nyilatkozta Rino Fisichella érsek, az evangelizáció dikasztériumának proprefektusa, akire a Szent Év szervezését bízták. 20 perces késés esetén visszaadják a jegyár felét vita nélkül, a bérleteseket is kárpótolják, jelentette be a közösségi közlekedéssel kapcsolatban Lázár János. A tárcavezető szerint példátlan lejárató kampány zajlik a tömegközlekedéssel szemben, miközben 4 vonatból 3 pontos, ezzel a MÁV a középmezőnyben van a kontinensen. Az építési és közlekedési miniszter ismertette, 1 milliárd utazást bonyolított tavaly a MÁV, a Volán és a HÉV. 10 millió bérletet adtak el már, szemben a 2019-es 5,5 millióval, jegyezte meg. Úgy látja, ha a szolgáltatás olcsó, az emberek képesek letenni az autót, 18%-os eltolódás figyelhető meg az autózástól a közösségi közlekedés felé. Azt ígérte, hogy 2026. január 1-ére a MÁV Volán összes mosdóját felújítják. Teret nyert a Magyar Álláspont, most először az ENSZ éves költségvetésének is része lett a terrorellenes tevékenység rendszeres finanszírozása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter szerint a magdeburgi, a cetinjei és a New Orleans-i támadásokat követően ismét világossá vált, hogy a terrorizmus egyre súlyosabb globális kihívás. A merényletek ismét rámutattak arra, hogy Afrika, a Közel-Kelet és Ázsia után a nyugati világnak is újra szembesülnie kell a növekvő fenyegetettséggel a mindennapokban, emelte ki. A budapesti ENSZ központ pedig egyre több funkciót lát el, tette hozzá. Az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a magyar miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Rogán Antalt, jelentette be az USA budapesti nagykövete. David Pressman a döntést azzal indokolta, hogy a magyar miniszter hivatali pozíciójával visszaélve befolyásolta a gazdasági szektort, a magyarországi korrupció pedig sérti az Egyesült Államok és szövetségeseinek érdekeit és biztonságát. Ez a lépés a távozó sikertelen és bukott amerikai nagykövet utolsó pitiáner bosszúja, megtesszük a szükséges jogi lépéseket, közölt az Index kérdésére a miniszterelnöki kabinetiroda. David Pressman Soros György helytartója volt, közölte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Brian E. Leib Pressman lehetséges utóda bízik abban, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépésével január 20-a után helyreállnak a magyar-amerikai kapcsolatok. Brüsszel lábbal tiporja az egyetemi és kutatási szabadságot, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a Demokrata című hetilapban. Hankó Balázs emlékeztetett, a kormány azt a követelést nem fogadta el, hogy a nemzetközi NGO-k is delegálhassanak tagokat az egyetemi kuratóriumokba. A Pannonia programról pedig elmondta, az első fél évben 3000 magyar fiatal jutott el a világ vezető egyetemeire, vagyis 1000-rel többen, mintha az Erasmust vették volna igénybe. Ráadásul ezek az ösztöndíjak magasabbak az uniósnál, és a hazai intézmények elfogadják a külföldön töltött fél éveket. Az elmúlt fél évben több mint 1 milliárd műanyag palackot, fémdobozt és üveget váltottunk vissza. Karácsony és új év között több napon is 10 millió felett volt a napi visszaváltások száma, közölte a Mohu MOL az MT-vel. A főváros után a legtöbb palackot Debrecenben, Szegeden és Miskolcon váltották vissza. Végül az időjárásról. Előbb majd megvastagszik, aztán nyugat felől átmenetileg csökken a felhőzet. Napközben helyenként eső, zápor előfordulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 3-5, napközben pedig 11-13 fok körül alakul. Pénteken erőteljes lehűlés következik, és visszatér a tél. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa: túl sok gyereket használnak ki és bántalmaznak, nem maradhatunk közömbösek. 2 millióan vettek részt a 3 királyok felvonuláson Lengyelországban. A lurdi kegyhely a jubileumi remény kiváltságos helye. Nagy öröm a jordániai közösség és az egész egyház számára a Jézus megkeresztelkedése templom felszentelése. Ferenc pápa: túl sok gyereket használnak ki és bántalmaznak, nem maradhatunk közömbösek. Az általános audiencián a pápa a gyermekmunka csapásáról elmélkedett, amely még mindig elterjedt a világban. Elítélte, hogy a föld minden részén vannak kiskorúak, akiket az életet nem tisztelő gazdaság kizsákmányol, amely így a remény és a szeretet legnagyobb letéteményét égeti el. Aki arra kapott küldetést, hogy az evangélium örömhírét vigye el másoknak, nem engedheti meg, hogy a legkisebbektől elrabolják gyermekkorukat. Ferenc pápa a gyermekeknek kiváltképpen a bántalmazás és kizsákmányolás áldozatainak szentelte katekézisét január 8-án szerdán az általános kihallgatáson. A pápa a világ különböző részeiről érkezett hívekkel a szokásos szerdai találkozón, amelyre a vatikáni 6. pálteremben került sor, bejelentette, hogy a következő katekézisében is még a legfiatalabbakról szól majd.
Riflettere sulla piaga del lavoro minorile.
Ez alkalommal a gyermekmunka csapásával foglalkozott. Sajnálatát fejezte ki, hogy még ma is nehezen néznek egy olyan gyermek szemébe, akit a peremre szorítanak, és akit kizsákmányolnak és bántalmaznak. A mesterséges intelligenciát létrehozó és a több bolygóra kiterjedő létezést tervező évszázad még nem birkózott meg a megalázott, kizsákmányolt és halálosan megsebzett gyermekkorok pestisével. Gondolkodjunk el ezen, nyomatékosította Ferenc pápa. Elítélte, hogy túl sok a munkára kényszerített gyermek, akiknek elvették a gyermekkorukat, akik elveszítették a mosolyukat, és az a gyermek, aki nem mosolyog, aki nem álmodik, nem tudja megismerni vagy kibontakoztatni tehetségét. A pápa bírálta a gyermekmunkából profitáló gazdasági rendszereket.
In ogni parte della terra ci sono bambini sfruttati di un'economia che non rispetta la vita.
A föld minden részén vannak gyerekek, akiket kizsákmányol egy olyan gazdaság, amely nem tiszteli az életet, amely ezzel a remény és a szeretet legnagyobb letéteményét égeti el, mutatott rá a Szent Atya. A pápa a gyermekekről szólva a Szentírásra is emlékeztetett. Utalt a nekik szentelt oldalaira, amelyek öröménekekről szólnak, de szívszorító sikolyokról is beszélnek, mint a Siralmak könyvében. És hogyan ne térhetnénk vissza a mai helyzetekhez, amelyekben kiskorúak százai vesztik életüket. Még az újszülött Jézusra is azonnal rátör Heródes erőszakának vihara, aki lemészároltatja a betlehemi gyermekeket. Sötét dráma ez, amely más formákban megismétlődik a történelemben, hangsúlyozta Ferenc pápa. Jézus, Szűz Mária és József is idegen országba menekültek, ami ismét a jelenre utal, és arra a sok emberre és gyermekre, akik hazájuk elhagyására kényszerülnek. A pápa felhívást intézett a hívőkhöz a gyermekekért, akiket Jézus a tanítói évei során gyengéden fogadott, és egyszerűségüket és tisztaságukat a mennyek országába való belépés sajátosságaiként jelölte meg, arra buzdítva őket, hogy védjék és törvényekkel óvják őket.
Chi si riconosce figlio di Dio, specialmente chi è invitato a portare agli altri la buona novella del Vangelo, non può restare indifferente.
Aki Isten gyermekének ismeri el magát, és különösen aki az evangélium örömhírét viszi el másoknak, az nem maradhat közömbös. Nem fogadhatja el, hogy a kis testvéreinket, ahelyett, hogy szeretik és védik, megfosztják gyermekkoruktól, álmaiktól, és a kizsákmányolás, illetve a peremre szorítás áldozataivá válnak, figyelmeztetett Ferenc pápa. Majd azt kérte, imádkozzunk, hogy Isten megnyissa az elméket és a szíveket a törődésre és gyengétségre, és hogy a világon minden gyermek növekedjen korban, bölcsességben és kegyelemben, szeretetet kapva és adva. A zarándokok köszöntése során is Ferenc pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy kötelezzék el magukat a kicsinyek védelme érdekében. A francia ajkú híveket is arra ösztönözte, kérjék a kegyelmet, hogy újra fel tudják fedezni azt a fontos helyet, amelyet minden gyermek elfoglal Isten szívében, hogy ne legyünk bűnrészesek az ellenük elkövetett visszaélésekben, hanem határozottan ítéljük el azokat.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
2 millióan vettek részt a három királyok felvonuláson Lengyelországban. Vízkereszt ünnepén 905 városban tartották meg Lengyelország szerte a hagyományos felvonulást, amely felidézi Jézus születését és a három királyok hódolatát. Több helyütt csatlakoztak a kezdeményezéshez Európában, Amerikában, Ázsiában és Afrikában is. Ferenc pápa köszöntötte a hagyományőrző program résztvevőit. Köszöntésemet küldöm a lengyelországi nagy három királyok menet résztvevőinek, akik ezzel a kezdeményezéssel tanúskodnak a hitről, Varsó és más lengyel városok templomaiban és utcáin, de külföldön is és itt Rómában is. Üdvözlök minden lengyelt! Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fordult vízkereszt ünnepén az úrangyala elimádkozása után a lengyel hagyományőrző felvonulás résztvevőihez. Már 17 éve rendezik meg a lengyel városokban a színes történelmi felvonulást, mely felidézi a keletről érkezett bölcsek hódolatát az éppen megszületett kis Jézusnak. Idén rekordot döntött a részvétel. 905 városban rendezték meg a menetet, és ezen kívül külföldön is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Olaszország, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Egyesült Államok, Venezuela, Kuba, Kamerun, Csád, Nigéria, Ruanda és Kazahsztán. A hagyományőrző felvonulás mindenki előtt nyitott, akár olyanoknak is, akik nem kötődnek az egyházhoz, ezért nagy népszerűségnek örvend. Sok plébánia és iskola vesz részt a kezdeményezésben. Agnes Kesztercs, a kelet-lengyelországi Prostin II. János Pálról nevezett általános iskola igazgatónője, a vatikáni médiának elmondta, hogy a város egész közösségét bevonják a menetbe. Nekem nagy öröm, hogy a gyerekek egész családjukkal részt vesznek a felvonuláson, és a szüleikkel együtt énekelnek, örülnek, nevetnek. Fantasztikus! Piotr Giertich, a három királyok menet főszervezője megerősítette, hogy idén közel 2 millióan vonultak föl, több mint 900 városban, vagyis 25 várossal többen csatlakoztak, mint tavaly. Csak Varsóban a résztvevők száma mintegy 50 000 volt. Ez a nagy számú részvétel azt mutatja, hogy mekkora szükségünk van Lengyelországban és azon kívül is arra, hogy megéljük ezt az ünnepet, nyilatkozta a vatikáni médiának Adrian Galbas, varsói érsek. Ez a közösségi érzés kifejezi ennek az ünnepnek a lényegét, vagyis, hogy mind el akarunk jutni Krisztushoz, hogy imádjuk őt, és ez az imádás nem aláz meg minket, hanem éppen ellenkezőleg, fölemel. A három királyok felvonulást 2008 óta rendezik meg minden évben Lengyelországban. Gyermekek és felnőttek alkotják a menetet, mely a városok és kisebb helységek központjában halad. A karácsonyi időszakban ábrázolt evangéliumi személyek viseletébe bújva dicsőítő énekeket, pásztorjátékokat, karácsonyi dallamokat adnak elő. A felvonulás csúcspontja a gyermek Jézus imádása és a karácsonyi dal közös eléneklése.
A lurdi kegyhely a jubileumi remény kiváltságos helye. December 31-én nyitották meg a szentévet a Pireneusok lábánál lévő Mária kegyhelyen, ahová zarándokok és betegek ezreit várják. Nicola Ventria atya, az olasz csoportok koordinátora megállapította, hogy fontos eseményről van szó, mind a lurdi közösség, mind az egész világ számára. A 2025-ös jubileum az egész világon, Európától Afrikáig, Amerikától Ázsiáig, minden helyi egyházban megkezdődött, még a legkisebb és legkevésbé ismert helyi egyházakban is. Nincs olyan egyházmegye a világon, amely ne határozta volna meg a teljes búcsú elnyerésének feltételeit azok számára, akik nem tudnak Rómába utazni, hogy keresztül haladjanak az öt szent kapun. Ezek közé tartozik a négy pápai bazilika szent kapuja, valamint a római Rebibbia börtönben megnyitott kapu. December 31-én este a Massabielli barlangban, ahol a 14 éves Bernadette Subiru találkozott Máriával, a sugárzó fehérbe öltözött szép hölgyel, ünnepélyes szentmisével hivatalosan is megkezdődött a lurdi szentév. Jean-Marc Mikász püspök, a Tárbi és Lurdi egyházmegye főpásztora, akinek joghatósága alá tartozik a francia szentély, úgy döntött, hogy a jubileumot január 5-én, vízkereszt vigíliáján az egyházmegyei székesegyházban is megnyitják. De az a hely, ahol Bernadett találkozott a szépséges hölgy tekintetével, miközben ő és egy lánytestvére fát gyűjtöttek, és ahol évről évre fokozatosan nő a zarándoklatok száma, a remény és a béke egyik tökéletes szintézisének tekinthető. A remény és a béke a jubileum lelkiségének lényege, amelyet Ferenc pápa többször is felidézett a Spes non confundit, a remény nem csal meg című, a szentévet meghirdető bullájában. A Massabielli barlang, ahol Mikász püspök elindította ezt a kegyelmi időszakot, valóban Lourdes szívének tekinthető, mondta Nicola Ventria atya a Vatikáni Rádiónak. Az olasz nyelvű csoportok káplán koordinátora részt vett a december 31-én este megtartott szertartáson. A csípős hideg ellenére körülbelül 30 pap és mintegy 200 hívő volt jelen, mondta Ventria atya, hangsúlyozva az esemény jelentőségét mind a lurdi közösség, mind az egész világ számára. Az olasz káplán és a kegyhely önkéntesei, akik a szentély számos tevékenységét ellátják, a betegek ellátására összpontosítanak, akik nap mint nap átlépik a bejárati ajtót, hogy találkozzanak Mária gyengéd szívével, és szerető karjaira bízzák magukat azzal a kívánsággal, hogy életük nem csak testileg, hanem lelkileg is megváltozzon. Ez az egyik olyan hely, ahová a szűzanya mindenkit megkért, hogy jöjjön el. Ez egy olyan hely, amely felkészült az zarándokok ezreinek és ezreinek fogadására, akik közül sokan súlyos egészségügyi nehézségekkel is küzdenek. Egy nagyszerű lehetőség arra, hogy itt vigasztalást találjanak, amely a jubileumi évben még nagyobb hatású lesz, mert itt teljes búcsúban is részesülhetnek, tette hozzá Ventria atya. Majd hangsúlyozta, azt szeretné, ha még jobban növekedne azoknak az zarándokoknak a száma, akik a szűzanya iránt érzett szeretetüktől vezérelve megállnak Lourdesban, miután Rómába utaztak, hogy átlépjék a Szent Kapuk egyikét. Felkészültünk arra, hogy jubileumi útvonalakat alakítsunk ki a struktúrán belül, mint például az, amely a Szent Mihály kapunál lévő Kálváriától indul, vagy azok, amelyeket a fénykápolnájától, a medencéktől és a barlangtól kiindulva hoztunk létre. Ezek konkrét útvonalak, amelyeket spirituális felkészülés és az ima intenzív pillanatai kísérnek. Ventria atya utalt rá, hogy Lourdesban egy olyan személyre hivatkoznak, aki megtestesítette a jubileum középpontjában álló erényt, a reményt. Ez pedig Bernadett. Neki a harmadik jelenésben a szűzanya azt mondta, nem ebben a világban ígérek nektek örömet, hanem a következőben. És Bernadett számára ez a bizonyosság az a kiváltságos út volt, amely miatt nagy lelkesedéssel élte az életét, tette hozzá Ventria atya, majd megállapította. Ezért a lurdi jubileum egy zarándoklat Mária, a remény anyja és az egyház anyja tekintete alatt. Egy olyan alkalom, amelyet nem szabad kihagyni azért sem, hogy imádkozhassunk az egyházért, a világért, a békéért, hogy mindenki egyesüljön a hitben, a reményben és a szeretetben.
Nagy öröm a jordániai közösség és az egész egyház számára a Jézus megkeresztelkedése templom felszentelése. A jordániai apostoli nuncius Giovanni Pietro dal Toso érsek bemutatta a vatikáni médiának annak az új templomnak a történetét és jelentőségét, amelyet Jézus megkeresztelkedése helyén emeltek, és amelyet Parolin bíboros január 10-én szentel föl. Al-Maktasban található az új római katolikus templom, amelyet Jézus megkeresztelkedése tiszteletére építettek, egy olyan területen, amely a 90-es évek közepéig katonai zóna volt. Azokban az években Páter Michele Piccirillo, elismert ferences régész, aki jelentős munkát végzett Jordániában, Szíriában, Palesztinában és Izraelben, megtalálta azt a helyet, ami nagy valószínűséggel egyezik a János evangéliumában leírt Jordánon túli Betániával, ahol Jézust megkeresztelték. A hely azonosítását több tényező is alátámasztja. Három bizánci templom található a környéken. Az első zarándokok tanúságtétele, köztük a 4. századi Egéria szentföldi zarándoklata. A tény, hogy a helyi forrás és egy kápolna is keresztelő János nevét viseli. A Madaba mozaik térkép Jordániában, ami az 5. században Al-Maktasban ábrázolja Betániát. Ezentúl pedig bibliai utalások is jelentőssé teszik a helyszínt. Itt található például Illés hegye, ahol a hagyomány szerint Illés fölment az égbe, és ne feledjük, hogy Jézus keresztelő Jánost Illésnek hívta. A jordán királyi háza kezdetektől szívén viselte Al-Maktasz sorsát, és úgy döntött, hogy bizottságot állít föl a szent hely kezelésére. Mivel Jordániában is különböző rítusú keresztények élnek, valamennyire bíztak egy-egy területet, hogy ott gyakorolják hitüket. A jeruzsálemi latin pátriárkátus is kapott gondozásába egy területet, amelyen 2009-ben szentföldi zarándoklata során 16. Benedek pápa helyezte el az épülő templom alapkövét. Az építkezés meglehetősen elhúzódott, azért is, mert egy nagy épületről van szó, amely legalább 1000 ember befogadására alkalmas. A templom létrejöttéhez jelentős mértékben hozzájárult Nadim Muasser, jordán római katolikus adakozó, aki így akart emléket állítani hirtelen elhunyt fiának. A templomot a pátriárkátus a megtestesült ige intézetére bízta, amely egy férfi és egy női szemlélődő közösséggel van jelen a területen. Ferenc pápa is, miként korábban Szent II. János Pál, fölkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét. Az új templom felszentelését Ferenc pápa Pietro Parolin bíborosra bízta, aki pápai legátusként január 10-én több ezer Jordániából és azon túlról érkezett ember jelenlétében végzi majd el a szertartást. Nagyon jelentős helyről van szó, mutatott rá az apostoli nuncius, hiszen a zarándokok megújíthatják keresztségük kegyelmét, és így Krisztushoz való tartozásukat. Ezen a helyen mondta keresztelő János Jézusról, íme Isten báránya. Éppen a mostani szent évben, 25 évvel azután, hogy megkezdődtek a zarándoklatok Al-Maktasba, a zarándokok találkozhatnak azzal az Istennel, aki Krisztusban elvette a világ bűneit, amint a templom új oltárán látható felirat is hirdeti. Ezért tehát örömteli pillanat ez a jordániai helyi egyház, de egyben az egész világ egyház számára is, zárta gondolatait Giovanni Pietro dal Toso érsek, jordániai apostoli nuncius.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudator Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a teremtésvédelemről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2020. szeptember 30-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Szeptember 27-én vasárnap kezdődött a Teremtésvédelem hete. Mai adásunkban mi is ez a témához kapcsolódóan szeretnénk megfogalmazni gondolatainkat. Szerintetek mit akar a teremtésvédelem kifejezés? Mit mond számotokra ez a szó? Viki?
Védjük a történetet, a teremtés történetét. Vagy hogy így...
Igen, ez is benne van, mert hogy a teremtés történetnek a védelme, ennek a sztorinak, vagy történetnek a fenntartása, az ismerete, mégiscsak a kulcsa annak, hogy a teremtett világot hogyan tudjuk megőrizni, megvédeni.
Szerintem a környezetvédelemnek egy házi, vagy ilyen katolikus megközelítése.
Igen, tehát... igen. Tulajdonképpen nem más, mint a környezetvédelemről van szó. Egyházi nyelven, vagy a keresztény nyelven így szoktunk erről beszélni. És vajon miért? Vajon hogyan kapcsolódik össze a teremtés és a környezetvédelem? Mi köze lehet a teremtésnek a környezetvédelemhez?
Isten teremtett ugye a földet, és hogy vigyázzunk rá, hogy...
Keresztényként úgy gondolkodunk a világról, mint egy teremtett valóságról. A környezet az a teremtett világ, más szóval.
És szerintem meg kell óvnunk azt, amit a Jóistentől ajándékként kaptunk, és ebben nem csak maga a környezetünk védelme tartozik bele, hanem az a többi számunkra, szóval azok a javak is, amiket még a Jóisten teremtett nekünk. Szóval szerintem azért nem pontosan ugyanaz, mint a környezetvédelem, mert nem csak a környezetünket védjük, hanem a többi földi javat is.
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük a teremtésvédelem fogalmát, ahogy a Luca is utalt rá, hogy azért ez több, mint pusztán környezetvédelem. Hogy ahhoz egészen vissza kell mennünk a történelembe, vissza a kezdetekhez, egészen a kezdetekhez. Hogy megvizsgáljuk a világunk kialakulását, a teremtés folyamatát, és hogy megismerjük az ember Istentől rendelt feladatát és méltóságát a teremtés rendjében. Most itt nincsen lehetőségünk rá, hogy felolvassuk a teremtés történetet, de idézzük emlékezetünkbe ezt a bibliai történetet. Ezt azért is érdemes lehet megtennünk, mert bár azt tanuljuk, hogy a Biblia nem egy tudományos világmagyarázat, nem ad arra választ, hogy hogyan alakult ki a világ, mégis egészen rendkívüli módon mesél akár a törzsfejlődésről is. Melyek az ember és a világ teremtésének legfontosabb mozzanatai ebben a történetben?
Hát először is, hogy Isten megteremtette a világot.
Pontosan. Tehát, hogy ez az egyik legfontosabb mondani valója, hogy a világot Isten teremtette. Ez nekünk talán egyértelmű, de higgyétek el, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a világ az lett talán önmagából, de ez egy lényeges mozzanat, hogy a világot Isten teremtette. Nem önmagától fogva, nem önmagából van. Gabi?
Ugye először az élettelen dolgokat teremtette meg, utána jöttek az élő lények csak, majd az ember.
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, amit a Gabi mondott, hogy van a teremtésnek egy sorrendisége. Ez részben utal egy fejlődési menetre is, és arra is, hogy a fejlődés időben valósul meg. Ugye a történetben napszakokra van osztva, hogy egyik nap ezt teremtette az Úristen, a következő nap következő dolgot. Az egész keretét ugye 7 napba foglalja a történet, de ez arra utal részben, hogy nem egyszerre történt minden, hanem, mint ahogy Isten ura az időnek is, azt is ő teremtette, a világunk is ebben az időbeli valóságban bontakozik ki, valójában mind a mai napig. Van még valami lényeges, amit ez a történet elmondhat nekünk a világról? Milyennek teremtette a Jóisten a világot, mit mond róla?
Jónak.
Hogy jó, ugye? És ez hangsúlyosan mondja, mert minden egyes ilyen teremtési aktusnál, legyen szó bármiről, a Jóisten azt mondja, hogy jó. Számomra még nagyon érdekes az is a teremtős történetben, hogy ahogy a Gabi mondta, hogy először az élettelen dolgok jelennek meg a világban, aztán a vízi élőlények, és csak utána a gerincesek, először a madarak, és aztán a többi házi és vadállatok, ahogy a bibliai teremtéstörténet mondja. És hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek, amikor ezt leírták, ez megfogalmazódott, egészen biztos, hogy tudományosan még nem tudták ezt a sorrendet, de hogy mégis a törzsfejlődésnek a nagy szakaszait, hogy helyes sorrendben írták meg, hogy valójában a világunk keletkezésének a sorrendjéről a részleteit jobban ismerjük, de nagy lényegében most sem tudunk újat mondani, mint ez a régi-régi történet. Most vizsgáljuk meg azt, hogy mit mond ez a történet az emberről, hiszen tudjuk, hogy a környezetvédelem az ember kezében van. Hogy gondolta el ezt eredetileg a Jóisten?
Isten az embert is a saját képére teremtette. Először ugye a férfit, Ádámot, és a férfiból teremtette a nőt. És mint a világot is, az embert is először jónak teremtette. És ugye maga az ember követte el ugye az ősbűnt, azt, amitől, szóval, hogy elkezdtünk gondolkodni, és ráeszméltünk ugye nem csak a jó dolgokra, hanem a rossz dolgokra is, és szerintem itt jön vissza a környezetvédelemhez és a teremtés védelemhez, hogy igazából mindenről magunk tehetünk, mert az Jóisten mindent megteremtett úgy, ahogy nekünk jó, csak a javainkat nézte, de hogy innentől a mi kezünkbe adta ezt, hogy megtartsuk a világot jónak.
Igen, a Luca már itt nagyon jól megfogalmazta, utalt arra, hogy a Jóisten feladatot is adunk nekünk ezzel a világgal kapcsolatban, hogy nekünk adta, nekünk teremtette ezt a világot. És amit az ember teremtéséről is elmondhatunk, az ugyanaz, amit a világ teremtéséről is, hogy az embert is Isten teremtette. Hogy az ember, nem az ember a forrása a földi világnak, nem az ember talált, aki bár nagyon olyan okos az elemeket, a vegyeleket, a természet törvényszerűségeit, bár azt gondolom manapság már szinte azt gondoljuk, hogy már olyan tudás és hatalom birtokában vagyunk, hogy már ezt is megtehetnénk akár, de ez a történet kijelöli az ember helyét is a világban. Ugyanolyan teremtmény, ugyanúgy Isten alkotta teremtmény, mint bármi, ami a létező világban körülvesz minket. Érdekes, hogy ahogy próbáljuk megfogalmazni, hogy az életünk véges, ezt minnyáján megtapasztaljuk, hogy nem hordozza önmagában a létezésének sem a forrását, sem az okát, sem a létezésünk célját. Nem vagyunk még saját életünknek sem az abszolút urai. A világot sem az ember alkotta, az egész univerzum, az ökoszisztéma tőlünk teljesen függetlenül létezik. Ugye ezt abban megtapasztaljuk a természetnek a csodálatos egyensúlyra törekvésében, hogy bár borzasmas módon képesek vagyunk szennyezni a környezetet, kisebb-nagyobb mértékben, biztos ti is láttatok már építkezések után is itt halmokat, de hogy a természet az aztán meghódítja, és újra előtör az élet, tőlünk függetlenül is. Azt mondhatjuk, hogy mi legfeljebb csak felismerjük a világban jelenlévő törvényszerűségeket. Nyilván alkalmazzuk ezeket, de megváltoztatni, törvényt szabni nem nagyon tudunk. És ez egy nagyon fontos különbség lesz. Nevezetesen, hogy nem mi alkotjuk ezeket a törvényeket, nem mi találjuk ki őket, nem mi vagyunk a feltalálók, mi csak felismerjük, megismerjük a világban rejlő titkokat. Valahol erről szól a jó és a rossz tudásának a fája is. Arról, hogy a törvényeket, ugye ezek a természet törvényszerűségei, vagy fizikai állandók, genetika alaptörvényei, és nyilván folytathatnánk a sort, nem mi szabjuk. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára nagyjából érthető, és ezt mindnyáján megtapasztaljuk. Ugyanígy nem írjuk mi a világ erkölcsi rendjét sem. Nem mi szabjuk meg, mi a jó és a rossz. Na ezt már azért nehezebben veszi be a gyomrunk, hiszen eleve ugye úgy érezzük, hogy csak mi emberek ismerjük fel, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy csak mi tudunk választani jó és rossz között. Erkölcsi döntéseket csak az ember tud hozni, az állatok nem. Ugye gondoljatok bele, hogy egy egyszerű példába, hogy egy, mi el tudjuk dönteni, hogy együnk vagy ne együnk. De egy állat, az hogyha éhes, mert az ösztönei jelzik, akkor neki muszáj ennie. Csak akkor nem fog enni, hogyha nincsen rá lehetősége. És ez egy egészen egyszerű és primitív példa. Visszakanyarodva a teremtés történethez, Isten a teremtett világról, ahogy a Luca is azt mondta, egyértelmű azt mondja, hogy jó, tuti programja van, szabályokkal, törvényekkel. És így fog működni, és csak így működik. És amikor Éva eszik arra a tiltott fáról, ugye, akkor ő nem csinál más, mint rosszul játszik. Rossz billentyűt nyom. És az addig jó játék, az addig működő játék héten elromlik, és attól kezdve rosszul és nehézkesen megy tovább. Azt mondjuk tehát, hogy a teremtett világnak van egy autonómiája, azaz az embertől függetlenül is létezik. A szabálya is az embertől függetlenül léteznek. Ha belegondoltok, jó pár millió évig elfejlődgetett az ember közreműködése nélkül is a világ. Az ember tehát sem a természetnek, sem az erkölcsi rendnek nem szab törvényeket, nem ő találja ki a világot. De akkor mégis mi az ember feladata? A programban, amelyet a Jóisten írt, mi lehet az ember szerepe? A teremtés történetben mi lesz az ember feladata?
Először is, hogy termékenyek legyenek, szaporodjanak, népesítsék be a világot.
Pontosan, igen. Aztán mit mond még az embernek a Jóisten?
Uralkodjanak a állatok fölött, a halak, a madarak fölött.
A Biblia azt mondja, hogy az ember feladata, hogy uralkodjon a teremtett világon. Ez, én úgy érzem, hogy elég erős kifejezés. Hogyan tudnánk ezt értelmezni? Hogyan tud az ember uralkodni a világ felett? Ugye ennek az uralkodás szónak van egy ilyen rossz mellékzöngéje, amiben azért beleérezzük a kizsákmányolást, az elnyomást, az egyeduralmat. Mégis mit fejezhet ki ez a szó, hogy az ember uralkodik?
Szerintem ez nem pontosan azt jelenti, ez az uralom, amit mi emberek sokszor képzelünk, mert szerintem itt is előjön az embereknek így kicsit az önfejűsége is, ahogy Éva is ugye evett a tiltott gyümölcs ennek a fájáról, így ott is egy kicsit ez az önfejűség mutatkozott meg, és szerintem a Jóisten pont nem ezt szeretné, hogy a szószoros értelmében uralkodjunk, hanem hogy használjuk és fordítsuk a javunkra azokat a kincseket, azokat a természeti adottságokat, amiket ő megteremtett nekünk. Hogy ezeket neki tetsző módon használjuk.
Igen, ezt teljesen jól mondod, de azt gondolom, hogy egyébként jó ez az uralkodás szó. Csak annyira rossz képeket társítunk ehhez a szóhoz, igazából nem is tudom miért, az olyan, mint a pedagógusról is mindenki azt gondolja, hogy ez egy borzasztó dolog, pedig hogy ahogy van jó pedagógus, ugye, az egy jó dolog, az egy értékteremtő dolog, úgy van jó király is. Tehát, hogy van jó uralkodó, van jó uralkodás. Milyen lehet a jó uralkodás?
Hogy nem csak a saját emberi javainkat, és nem csak azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, hanem figyelembe vesszük a körülöttünk lévő embereket és embertársainkat.
Igen, igen,
ugye
igen.
Egy kicsit így a fele baráti szeretet is ehhez kapcsolódik szerintem.
Pontosan, egy jó király, ugye igazságos, gondoskodó, figyelmes, és sorolhatnánk az a feladata, hogy a népének a jólétét biztosítja, felelősséggel tartozik az övéért. Második János pápában nagyon szépen fogalmaz ez Evangelium Vitae című enciklikájában. Azt írja, hogy az ember uralma, és ugye ő is ezt a szót használja, az ember uralma szolgálati jellegű, Isten végtelen és egyetlen uralmának tükröződése. Ezért az embernek bölcsen és szeretettel kell uralkodnia, részesedvén Isten mérhetetlen bölcsességében és szeretetében. Isten terveinek szolgálja. Az embert látjuk, hogy Isten hatalmas feladattal bízta meg. Nem csak azáltal, hogy utódok nemzése révén őt is bevonja az élet továbbadásának folyamatába, hanem rábízza a teremtést, mint egy őrzőjévé és alakítójává teszi. Ezzel szemben, amikor az ember helytelenül nem Isten szándéka szerint uralkodik, ugye ez a rossz uralkodó, és rosszul használja a teremtett javakat, akkor az nem más, mint lopás. Mások javainak, az emberiség közös tulajdonának, a közös háznak, a jövő generációinak a meglopása, megkárosítása. Ez, ha a környezetvédelem nyelvén mondjuk, akkor ez a természet kincseinek a kizsákmányolása, az igazságtalan elosztása, a természet javainak a pazarlása, kisajátítása, vagy a megrongálása, az elpusztítása. A 104. Zsoltárban képet kapunk arról, hogy Isten uralma megúvást és gondozást jelent. Látjuk ebből a történetből, pont itt a második teremtés történetből, hogy a bűnbeesés után ez az embernek, ez a porból való léte, ez az anyagi léte egészen tragikus színezetet ölt. Az Úristen ugye így szól a bűnbeesés után az emberhez, hogy arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza. Tehát valóban az ember egyrészt szerves része ennek az ökoszisztémának. Egy szinten vele van együtt. Másrészt viszont mond mást a történet az emberről.
Hogy az ember ajándékba kapta a földet.
Igen.
És hogy birtokolhatja ezeket a földi javakat.
Pontosan. Ugye a teremtés történetben ezt a pár szót azért érdemes kiemelni. Azt mondja az Úristen, hogy nézzétek, nektek adok minden növényt. Ugye, és akkor ezt kifejt. A mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog és létezik, minden zöld növényt táplálékul adok nektek. Nekünk adja a Jóisten. Még egy dolog utal arra, hogy azért itt van egy ilyen birtokviszony is az ember és a teremtett dolgok között. Ugye, amikor a második teremtés történetben ott az ember tulajdonképpen úgy kapja ajándékul a teremtett világ dolgait, az állatokat, a növényeket, és sorolhatnánk, azért, mert hogy nem volt jó az embernek egyedül, és ezért a Jóisten társakat rendelt mellé. Az első társa az nem Éva volt, hanem ezek a teremtett világnak a javai. És akkor a Jóisten azt mondja, hogy az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember ad nekik. Amit megnevezünk, az teljesen a miénk. Az egész valójában a miénk. Úgyhogy látjuk ebbe a történetben, hogy azért megjelenik, hogy az embernek a Jóisten tulajdonául adta a földet. Ajándékba adta, és az is megjelenik, hogy ezeknek van egy célja is, ezeknek az állatoknak, növényeknek, élettelen dolgoknak, hogy ezeket segítő társul kapta az ember. Azért, hogy ahogy Luca is mondta, hogy ezeket jól éljen, jól használja, hogy arra használja, hogy végül is a mennyországba jusson, de hogy a földi boldogulást, a földi jólétét szolgálják ezek az értékek, ezek a jó dolgok. És még egy érdekes viszonyt ki tudunk emelni. Ugye azt mondtuk, hogy birtokolja az ember a földet, a gyökerei közösek az összes többi létezővel, és még egy nagyon fontos dolgokról már beszéltünk, de ami azért meghatározza az ember helyét itt a világban, az, hogy az az egyik fontos feladata, hogy az ember uralkodik az élő és élettelen dolgok felett. Tehát azért az embert, a Jóisten a többi teremtett dolog felé helyezte. Erről van egy nagyon szép gondolat a második János Pál pápának, az előbb már idéztünk ebből az Evangelium Vitae enciklikájából. Felolvasnátok, hogy mit jelent az embernek az uralma a világ felett? Milyen király az ember a világ felett?
Az embert Isten élő képmását a teremtő királyá és úrá akarta tenni. Isten az embert úgy teremtette, írja Nisszai Szent Gergely, hogy király lehessen a földön. Az ember annak képmásául teremtette, aki a mindenséget kormányozza. Minden azt mutatja, hogy az ő természetét kezdettől fogva jellemzi a királyság. Az ember is király, mivel arra teremtette,
hogy uralkodjék a világon, hasonlóságot kapott az egyetemes királya, eleven képmás, aki méltósága révén részesedik az isteni modell tökéletességében. Mivel arra hivatott, hogy termékeny legyen, és sokasodjék, vesse hatalma alá a földet, és uralkodjék az alatta álló teremtményeken, az ember nem csak a dolgoknak, hanem és elsősorban önmagának ura és királya. És bizonyos értelemben az ajándékba kapott életnek is, melyet a szeretetben és Isten tervének tiszteletben tartásával a nemzéssel tovább tud adni.
Mit gondoltok, mi teszi az embert alkalmassá erre a páratlan feladatra? Miért az ember a teremtés őre?
Isten a saját képmására teremtette az embert, és gondolom emiatt is.
Ez lesz az ugyanakkor, ugye megtaláltuk ezt a kifejezést, hogy a Isten képmására vagyunk teremtve. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az ember teremtéséről beszél, hogy teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá, és ebből fakadóan ők uralkodjanak. De hogy ez jó, ez az Isten képmásiság, de hogy ez mit jelent, mit gondoltak, hogy miben valósul ez, miben látszik, hogy ismerjük fel, hogy az ember Isten képmása?
Hát igazából szerintem az álmainkban, hogy gondolkodunk, érzünk, hiszünk.
Igen, nagyon jól mondja a Luca, illetve hogyha maga a szónak a jelentésében gondoltok bele, hogy képmás, az azt jelenti, hogy valamit visszatükrözünk Isten valóságából. Aminek az alapja az, hogy valami közös van bennünk. Ugye ez a kérdés, ezt keresjük, hogy mi lehet ez a közös dolog. Ugye a Luca azt mondta, hogy gondolkodunk, hogy meg tudjuk érteni a dolgokat. Na, van-e még ilyen közös dolog? Gondoljatok a második teremtés történetre megint, ahol az Isten leírja az ember teremtését. Ugye az egyik mozzanatot már láttuk, hogy a föld porából alkotott minket. Na, de mi az összes többi létezőt a föld porából alkotta? De a történet ott folytatódik. Na, mit mond utána?
Orrába lehet az élet leheletét.
Bizony, semmi másnak nem leheli az élet leheletét a Jóisten az orrába, csak az embernek. Ugye csak az ember az, amit Isten lelke be tud tölteni. Az emberről úgy is beszélünk, hogy mondták régen, hogy lelkes állat. Csak nekünk van szellemi lelkünk. És van még egy fontos mozdanata az Istennel való közös természetünknek. Ez is ebben a történetben megjelenik. Itt az Édenkertben. Na, mi lehet az?
Teremtményi szabadság.
Csak mi vagyunk szabadok. Csak mi tudunk dönteni. Ugye mondtuk, hogy ezt a kiskutya erről ő nem tud dönteni. Melyik az a jelenet itt a legelső történetben, ami ezt nagyon szépen és nagyon kifejezően ábrázolja, ahol az ember szabadon dönthet?
Hát ez a bűnbeesés, mikor a kígyóval találkoztak, és Ádám és Éva eldönthették volna, hogy elveszik-e a gyümölcsöt.
Igen. Ugye erről csak mi dönthetünk, hogy úgy teszünk, hogy a Jóisten szabta, vagy nem fogadjuk el ezt a rendet. Ebben áll a szabadságunk. Az ember Isten képiségéből fakad valójában, tehát az ember páratlan méltósága és a hivatása. Ebben a kifejezésben feltárul az ember Istentől való létbeli távolsága is, hiszen az ember nem Isten, csak a képmását hordozza. De a többi teremtménnyel szembeni fölénye is. Ehhez az Isten képmássághoz fűződik az ember meghívása a föld fölött való uralomra. Az ember Isten képmásságában rejlik a teremtett világhoz való helyes viszonyulásunk is. A természetvédelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, a környezettudatosság, a hulladékgazdálkodás, a klímavédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, és folytathatnánk a sort. Közös felelősségünk, közös Istentől kapott méltóságunkból ered. Az adás zárásaként hallgassuk meg a 148. Zsoltárt, amely felsorolja a teremtett világ csodáit, melyek közül egyedül az ember élvezi az Isten képmás méltóságát. Egyedül csak az ember tartozik felelősséggel a teremtett világért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenörökké, amen!
Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán. Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét. Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik, megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. szeptember 30-ai adás ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk. 0 óra 5 perctől megismételjük a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkat, melyben Kipling, Kim című regényének 15. része hangzik el. 0 óra 30 perckor keresztény könnyűzenei műsorunk a Kapcsolj rá kezdődik. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perctől a Szószólóból megtudhatjuk, hogy hamarosan fél évszázados fennállását ünnepli a Vojtina Báb együttes. Ennek kapcsán beszélgetünk a debreceni bábszínházi életről, a korosztályok igényeiről és a jövőképről. Vendégünk Asbóth Anikó igazgató. 2 óra 50 perckor a Lélek szavában a keresztény imádság fajtáiról Kormos Csaba atya gondolatait hallják. 3 óra 5 perctől a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban a Vatikán keleti politikájáról Budapéter atyával, teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után pár perccel jelentkezünk. Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos, megtisztelő figyelmüket. Imádkozzunk, hogy ez a jubileumi év szilárdítsa meg hitünket, segítsen felismerni a feltámadt Krisztust mindennapi életünkben, formáljon át, hogy a keresztény remény zarándokaivá válhassunk. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bércesi András, Bartók Beáta, Berec Renáta, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kinyilatkoztatásból ismertem meg Krisztus titkát, amelyről a korábbi időben nem tudtak az emberek. De most a Szentlélek az apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok és társörökösök tagjai az egy testnek és az evangélium által részesei Isten ígéreteinek. Olvasom az Efezusiaknak írt levélben. Vízkereszt ünnepe azt mondja, a kisded Jézus mindenkié, az angyaloké, az embereké, a szegényeké, az egyszerűeké, a bölcseké és királyoké. Mindenkinek van meghívása Betlehembe. Isten országa mindenkié. És ide, a jászol közelébe mindenkit a maga módján hív meg az Isten, az együgyű pásztornak angyali szózat beszél, a napkeleti bölcs királyoknak elég a csillag integetése. A pogányok is hivatalosak tehát Jézus jászolához, nekik is szól az evangélium, számukra is épül az Anyaszent Egyház. Most nekünk kell magasra emelnünk a hit fáklyáját, és nem várni, amíg ők idejönnek, hanem nekünk kell elébük menni. A keresztényeknek meg kell tanulniuk, hogy itt létük, szívük, imájuk olyan kenyér, amelyen valamennyien osztozkodhatnak. Egész lényükben érezzék és tudatosítsák igénybevételüket, felhasználásukat, felemésztődésüket. Rendezzék és igazítsák eszerint szívük indulatait és imájukat. Tanulják meg tisztességesen és értelemszerűen, vagyis Krisztus szellemében imádkozni a mi atyánkot. Ne szűkítsük le értelmét minden mondatnál azzal, hogy önmagunkat állítjuk a középpontba. A mi atyánkban az én egyáltalán nem fordul elő, hanem a mi. Ez a szó mi az ént egészen magába foglalja, de csak belerejtve. Urunk Jézus Krisztus, mindenség királya, akiben a népek reménykednek, s akire várakoznak, te, aki drága véred árán megváltottál minden embert, nézz irgalmas szemmel minden emberfajtára, akik benépesítik a végtelen földet, és add, hogy megismerjék igazságodat. Urunk, vedd tekintetbe, hogy az emberiségnek csupán egy része hallott rólad, hogy csak egy kis rész, aki imád téged, és hogy ennek ellenére keleten és nyugaton, északon és délen, minden lepergő órában ezerszer ezernyi ember lép át ebből az életből az örökké valóságba. Jöjj, és add, hogy minden ember megismerjen téged, higgyen benned, és szolgáljon neked.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő útra, hogy juthassak a mennyei jusra.